Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Írta Hjalmar Söderberg.
Június 28. Ma esti sétám során a Grand Hotel mellett mentem el. A teraszon ott ült Klász Recke a viszkijével. Tettem még pár lépést, majd visszafordultam, és egy szomszédos asztalnál foglaltam helyet, hogy megfigyelhessem. Nem látott, vagy nem akart meglátni. A kis hölgy nyilván beszámolt neki a nálam tett látogatásáról, és annak szerencsés kimeneteléről. Ez utóbbiért alig, ha nem hálás, de talán kényelmetlenül érinti a tudat, hogy valaki belett avatva a titokba. Rezenéstelen arccal nézte a tengert, és közben hosszú, vékony szivart szívott. Rikkony szaladt el mellettem, vettem egy esti lapot álcázás gyanánt, és az újság pereme fölött szemügyre vettem Rekkét. És ismét ugyanaz a gondolat villant át a fejemen, ami évekkel ezelőtt első találkozásunk alkalmával. Miért van ennek az embernek épp olyan arca, amilyet én szeretnék? Nagyjából így festenék, ha újra alkothatnám magamat. Akkoriban keserűen szenvedtem attól, hogy rút vagyok, mint az ördög. Most már nem érdekel. Alig haláttam nála szebb férfit. Hideg, világos szürke szem, de olyan foglalatban, amely ábrándossá, érzelmessé teszi. Nyílegyenes, a halándék felé hosszan elhúzódó szemöldök, alabástrom fehér homlok, sűrű, sötét haj. Arcának alsó felében azonban csak a szája kimondottan szép, amúgy néhány kis furcsaság észlelhető rajta, szabálytalan orr, sötét, szinte napégette arcbőr, egy szóval mindaz, ami megmenti a többnyire gúnyszülő, szeplőtelen szépségtől. Milyen lehet ez a férfi belülről? Erről szinte semmit nem tudok. Az egyik minisztériumban áll alkalmazásban. Állítólag jó fejű, és úgy él, még gyakrabban látom őt a feletteseivel, mint vele egykorú kollégáival. Száz és száz gondolat járt a fejemben, ahogy néztem, amint mozdulatlanul ül ott távolba révedő tekintettel. A poharához nem nyúlt, szivarja kialudni készült. Száz és száz régi álom és képzelgés élet fel bennem újra, ahogy eltűnődtem, és életét összevetettem a sajátoméval. Gyakran mondogatom magamnak, hogy a vágy a legcsodálatosabb dolog ezen a világon, és az egyetlen, ami egy kissé be tudja aranyozni ezt a gyötrelmes életet. De beteljesülése korán sem lehet olyan nagyszerű, hiszen ahogy elnézem azt a sok tanácsost és főtanácsost, akik semmit nem tagadnak meg maguktól etéren, nem keltenek bennem irigységet. De ha egy olyan férfit látok, mint az amott, elfog a keserű irigység. Az a súlyos gond, mely megmérgezte ifjúságomat, és férfi éveimre is ránehezedik, számára magától megoldódott. Igaz, bizonyára a legtöbb férfi számára megoldódik, de az a megoldás engem nem irigységgel tölt el, hanem undorral. Különben már régen találtam volna megoldást magam is. De ennek az embernek a nők szerelme, mintha kezdettől fogva természetes előjoga lenne. Neki soha nem kellett választania az éhség és a romlott hús között. Borzongva gondoltam Helga Gregoriusra is. Magam előtt láttam boldogságban úszó tekintetét a szürkületben. Igen, ezek ketten összetartoznak. Ez a természetes kiválasztás. Gregorius. Miért kellene ezt a nevet és a hozzátartozó férfit szegény nőnek egész életén át magával cipelnie? Ennek egyszerűen semmi értelme. Július 2. Jaj, ez az egész kezd rémisztővé válni. Ma délelőtt 10 tájban ismét itt állt a szobában Gregóriusné. Sápat volt, zaklatott, és tágra merett szemmel nézett rám. Mi újság? Kérdeztem reflexszerűen. Mi történt? Történt valami? Az éjjel erőszakkal tett magáévá. Valósággal megerőszakolt. Leültem az íróasztal előtti székbe egy tollal és egy papírlappal, kezdtem babrálni, mint aki receptet készül írni. A divány sarokra ült le. Nem jutott eszembe semmi, amit mondhattam volna. Én arra születtem, hogy lábbal tiporjanak, suttogta. Egy pillanatig mindketten hallgattunk. Majd az asszony belefogott mondandójába. Férje az éjszaka kellős közepén felkeltette azzal, hogy nem tud aludni. Azt állította, hogy az üdvössége forog kockán, hogy ki tudja, micsoda súlyos bűnöket lesz képes elkövetni, ha nem tesz a kedvére. Ez minden asszony kötelessége, és a kötelesség előbbre való az egészségnél. Majd Isten megsegíti őket, Isten meggyógyítja egészen biztosan. Némán ültem a döbbenettől. Meg tudnám ölni azt az embert, mondta. Drága Gregóriusné, ez nyilván csak egy szófordulat, de még így sem szabad használni. És árulja el, miképp kelt ön tulajdonképpen Frigyre Gregórius lelkésszel? A szülei kényszerítették, vagy talán egy kis diáklány szerelem volt a konfirmáció előtt? Nem, semmi ilyesmi. Különös történet, soha nem találná ki, talán meg sem értené. Természetesen nem voltam szerelmes belé. Beljebb húzódott a divány sarokba, úgy ült ott összekuporodva, mint egy kislány. Majd távolba révedő tekintettel beszélni kezdett. Gyerekkoromban és korai ifjúságom évei alatt nagyon boldog voltam. Mint egy mese, úgy él bennem ez az időszak, ha rá gondolok. Mindenki szeretett, én is mindenkit kedveltem, és mindenkiről jót feltételeztem. Aztán jött az a bizonyos kor, tudja? De eleinte az sem hozott változást, továbbra is boldog voltam. Igen, boldogabb, mint azelőtt, egészen 20 éves koromig. A fiatal lányokban is van érzékiség, maga biztos tudja, de kamaszkorukban ettől csak boldogabbak lesznek. Velem legalábbis így volt. A vérem dalolt a fülemben, és én is daloltam. Otthon tennivalóim közben örökké énekeltem, és az utcán is halkan dudoráztam, és folyton szerelmes voltam. Nagyon vallásos otthonban nőttem fel, mégsem hittem, hogy a csókolózás olyan borzasztó, súlyos bűn lenne. Ha szerelmes voltam egy fiatal emberbe, és megcsókolt, hagytam. Tudtam jól azt is, hogy van valami más is, amitől óvakodni kell, ami szörnyű nagy bűn, de annyira zavaros és távoli volt a számomra, hogy meg sem kísértett. Nem, egyáltalán. Nem is értettem, hogyan kísérthet meg bárkit. Azt hittem, ez valami olyan, aminek a felnőtt házas ember kénytelen alávetni magát, ha gyereket akar, de önmagában jelentéktelen dolog. Ám amikor 20 éves lettem, fülig beleszerettem egy férfiba. Vonzó, jó és finom ember volt. Legalábbis akkor azt hittem, és még mindig így vélem, ha eszembe jut. Igen, annak kellett lennie. Később elvette egy gyerekkori barátnőmet, és nagyon boldoggá tette. Egy nyáron ismerkedtünk meg vidéken. Csókolóztunk. Egyszer messzire bevezetett az erdőbe. Ott megpróbált elcsábítani, és kis hián sikerült is neki. Ó, bárcsak sikerült volna, bárcsak ne szaladtam volna el. Milyen más lenne most minden? Akkor talán hozzá megyek feleségül, vagy legalább soha nem megyek hozzá ahhoz, aki most a férjem. Talán lehettek volna gyermekeim, otthonom, igazi otthonom. Akkor soha nem kellett volna hűtlen asszonnyá válnom, de a szégyentől és a félelemtől egészen magamon kívül voltam. Kitéptem magam az öleléséből, és hanyathomlok menekültem. Borzalmas időszak következett. Nem akartam látni többé azt a férfit, nem mertem találkozni vele, pedig virágot is küldött, egymás után írta a leveleket, kérte a bocsánatomat. Csak hogy én gaz fickónak tartottam. A levelekre nem válaszoltam, a virágokat kihajítottam az ablakon. De állandóan ő járt az eszemben, és ekkor már nem csak a csókolózás foglalkoztatott. Már tudtam azt is, mi az a kísértés. Úgy éreztem, mintha végbe ment volna bennem valami változás, annak ellenére, hogy semmi nem történt. Azt képzeltem, hogy ez meg is látszik rajtam. Senki nem értheti meg, milyen szenvedésen mentem keresztül. Egy őszi este, miután felköltöztünk a városba, egyedül sétálkodtam odakint a szürkületben. A szél fütyült a házak között, néha esett egy-egy csepp eső is. Tudtam, melyik utcában lakik. Befordultam, és elsétáltam a házukhoz. Megálltam, láttam, hogy világos az ablaka. Láttam a fejét a lámpa fényénél, ahogy a könyve fölé hajolt. Mágnesként vonzott. Arra gondoltam, milyen jó lenne odabent lenni vele. Beosontam a kapun, félig felmentem a lépcsőn, de aztán visszafordultam. Ha akkoriban ír nekem az a fiatalember, válaszolok. De ő már belefáradt abba, hogy csak ír és nem kap választ, és azután már nem találkoztunk. Legalábbis több évig nem. Később meg már ugye minden megváltozott. Biztos említettem már, hogy nagyon vallásosan neveltek. Ezután az eset után teljesen elmerültem a vallásban. Ápolónőnek készültem, de abba kellett hagynom, mert megrendült az egészségem. Így aztán ismét hazakerültem, elfoglaltam magam a ház körüli teendőkkel, mint azelőtt álmodoztam, vágyakoztam, és kértem Istent, hogy szabadítson meg álmaimtól és vágyaimtól. Úgy éreztem, elviselhetetlen a helyzetem. Valamilyen változásnak történnie kell. Egy nap aztán apámtól megtudtam, hogy Gregorius, a lelkész, megkérte tőle a kezemet. Szóhoz sem jutottam a döbbenettől. Soha nem közelített felém oly módon, hogy bármit is sejthettem volna. Gyakran megfordult nálunk, anyám csodálta, apám meg talán félt tőle egy picit. Bementem a szobámba, és sírva fakadtam. Mindig is volt benne valami, ami különösképpen taszított, és azt hiszem, éppen emiatt döntöttem végül úgy, hogy igent mondok. Senki nem kényszerített, senki nem beszélt rá, de úgy hittem, ez Isten akarata. Hiszen úgy tanultam, hogy Isten akarata mindig az, ami leginkább ellenünkre van. Még egy nappal előbb is ébren feküdtem az ágyamban, kérve Istentől a szabadulást és a megnyugvást. Ekkor úgy éreztem, imán meghallgatás nyert. A maga módján. Világosan látni véltem Isten szándékának ragyogását magam előtt. Úgy gondoltam, ennek az embernek az oldalán vágyam lecsillapodik. Szenvedélyem elhal. Tehát ez Isten rendelése számomra. Azt meg biztosra vehettem, hogy tisztességes, jó ember, elvégre lelkész. Persze minden másképp alakult. Elfojtani nem tudta az álmaimat, csak bemocskolni. Helyette lassacskán a hitemet folytotta meg. Ez az egyetlen, amiért hálával tartozom neki, mert cseppet sem kívánkozom utána. Ha mostanság gondolok rá, ez a hit igen furcsának tűnik nekem. Minden, amire vágytam, minden, aminek a gondolata örömöt okozott, bűnnek számított. Egy férfi ölelése bűn, ha vágyódom utána és kívánom. De ha kellemetlennek és visszataszítónak tartom, undorítónak, kínnak, gyötrelemnek érzem, akkor az a bűn, ha nem akarom. Mondja, Glass doktor, hát nem különös? Egészen kimelegedett és izgalomba jött beszéd közben. Szemüvegem fölött ránézve bólintottam. De igen, elég különös. És mondja, ön szerint a mostani szerelmem bűn? Nem csak boldogságot ad, talán aggodalomból még többet is, de hogy bűn lenne? Mit gondol? Ha bűn, akkor én bennem minden bűnös, mert semmit sem találok magamban, ami jobb, értékesebb ennél a szerelemnél. Talán meglepi önt, hogy önnel beszélek ezekről a dolgokról, hiszen van valaki, akivel megbeszélhetném. De amikor vele találkozom, mindig oly hamar elrepül az idő, és ő oly keveset beszél velem. Oly keveset beszél velem arról, amin a legtöbbet töprengek. Nyugodtan némán ültem, és fejemet tenyeremre támasztva figyeltem az asszony félig leeresztett szemhéjamonát, ahogy díványom sarkában ült, lángoló arccal szőke hajzuhataga alatt. Bársonyarcú szűz. És arra gondoltam, bár velem kapcsolatban érezne úgy, hogy nem jut idő a beszélgetésre. Ha most újra megszólal, gondoltam, oda megyek hozzá, és csúkkal pecsételem le ajkát. Ne csak ült némán. A nagy városszobába vezető ajtó félig nyitva állt, és meghallottam házvezetőnőm lépteit a folyosón. Én törtem meg a csendet. De mondja Gregoriusné, válásra soha nem gondolt? Hisz nem köti anyagi kényszer az urához. Édesapja szép vagyont hagyott magára, ön az egyetlen gyermeke, és az édesanyja jó körülmények között él, nem így van? Ugyan Glass doktor nem ismeri őt, hogy elváljon ő, a lelkész. Soha nem menne bele, soha, bármit is tennék, bármi is történjék. Inkább megbocsátana nekem 77-szer, felmentene bűneim alól, minden elképzelhetőt megtenne. Még arra is képes lenne, hogy engesztelő imákat tartson értem a templomban. Nos, kedves Gregoriusné, és most mit szeretne, mit tegyek? Én már nem látok semmilyen kiutat. Tanácstalanul rázta a fejét. Nem tudom. Már semmit sem tudok. De azt hiszem, az uram eljön ma a doktor úrhoz a szíve miatt, említette tegnap. Nem tudna ismét mondani neki valamit. De természetesen nem szabad sejtenie sem, hogy itt voltam ma, és beszéltem önnek erről. Nos, meglátjuk. És csak ugyan. Rendelési időben jött. Egyszerűen titkos öröm fogott el, amikor kinyitottam az ajtót, és megláttam odakint ülni a váróban. Csupán egy páciens volt előtte, egy öreg asszony, aki csak meg akart újítani egy receptet. Aztán ő következett. Szétnyitott a kabátja szárnyait, majd lassan, méltóság teljesen helyet foglalt ugyanabban a dívánsarokban, ahol a neje ült összekuporodva pár órával korábban. Szokásához híven természetesen először mindenféle zagyvaságot összehordott. Az úrvacsora kérdéssel szórakoztatott el. Szívpanaszát csak futólag említette egy mellékmondatban, és az a benyomásom támadt, valójában azért jött, hogy kikérje orvosi véleményemet az úrvacsora egészségügyi veszélyeiről, ami most állandó vitatéma lett minden újságban, felváltva a jemtleni vízi szörnyet. Nem követtem figyelemmel az eszmecserét, bár olykor megpillantottam egy-egy cikket az újságban, és félig elolvastam, de távolról sem voltam tájékozott e tárgyat illetően, így aztán a lelkész vázolta fel a dolgok állását számomra. Mit tehetünk, hogy megelőzzük a fertőzést a gyülekezetben úrvacsora során? Így hangzott a kérdés. A lelkész igen zokon vette, hogy ilyen kérdést egyáltalán felvetnek. De ha már egyszer felvetődött, meg kell válaszolni. Számtalan megoldás merülhet fel. Talán a legegyszerűbb az lenne, ha minden templom beszerezne néhány kis kelyhet, melyeket a harangozó megtisztíthatna az oltárnál minden használat után. Azonban ez drága volna. Talán a szegény vidéki gyülekezetek számára egyenesen lehetetlen lenne, hogy elegendő ezüst kelyhet szerezzenek be. Hátat fordítottam neki, és hagytam, hadd beszéljen, amíg a műszereket rendezgettem a szekrényben. Mellékesen megkértem, hogy vesse le a kabátját és a mellényét. Aztán felmerült annak a lehetősége is, folytatta a lelkész, hogy mindenki, aki részt vesz az úrvacsorán, hozhatja a saját kelyhét vagy poharát. De hogy nézne ki, ha a gazdagok művészien megmunkált ezüstkehellyel érkeznének, a szegények meg esetleg pálinkás pohárral? Magam részéről úgy gondoltam, egész festőjén néz neki, de nem szóltam, hagytam, hadd folytassa. Aztán egy a modern szabadelvű irányzatot képviselő lelkész azt javasolta, hogy megváltunk vérét, kapszulákban vegyük magunkhoz. Elismerem, hogy az ötlet az első pillanatban még engem is kissé megbotránkoztatott, annak ellenére, hogy nem büszkélkedhetem különösebben mély vallásossággal. De ha jobban belegondolok, nem lehet ellene semmi kifogásom, hiszen az úrvacsorában nem a kenyér vagy a bor, de még csak nem is a liturgia ezüstje a lényeg, hanem a hit. És az igaz hitre természetesen nem lehetnek befolyással olyan külsőségek, mint egy ezüst serleg, vagy egy zselatin kapszula. Az utolsó mondat közben mellkasára illesztettem a stetoszkópot, majd megkértem, hogy maradjon csendben egy kicsit, és füleltem. Semmi különöset nem hallottam, csak azt a kis rendszertelenséget a szívverésben, mely oly gyakori idős embereknél, akiknek szokásukká vált, hogy kicsit többet ebédelnek a kelleténél, majd leheverednek a díványra szundítani egyet. Azonban egyszer már elhatároztam, hogy komoly műsorszámot faragok ebből a vizsgálatból. Sokkal tovább füleltem, mint szükséges lett volna. Mozgattam a készüléket, kopogtattam, majd újra füleltem. Észrevette, mennyire gyötri, hogy mindeközben passzívan kell ülnie, hiszen hozzá van szokva, hogy folyamatosan beszél. A templomban, társaságban, otthon. Csak füleltem némán. Minél tovább hallgatóztam, annál jobban kalapált a szíve.
Ő valami súlyos?
Nem feleltem azonnal. Járkáltam egy kicsit.
Különös,
motyogtam végül, mint egy magamnak. Ismét közelebb léptem hozzá stetoszkóppal. Bocsásson meg, még egy kicsit meg kell hallgatnom, hogy biztosan ki tudjam zárni a tévedést.
Nos, az alapján, amit ma hallottam, a lelkész úrnak nem valami jó a szíve. De nem hinném, hogy általában ennyire rossz a helyzet. Szerintem ma különleges oka van rá, hogy így kalimpáljon.
Megpróbált septében kérdőjelet formálni az arcából, de nem akart sikerülni. Azonnal láttam, hogy rossz lelkiismerete értette, miről beszélek. Szólásra formálta ajkait, talán meg akarta kérdezni, mire gondolok, de kudarcot vallott, csak köhögés lett belőle. Nyilván el akarta kerülni a pontosabb felvilágosítást, csak hogy én már nem hagyhattam annyiban.
Beszéljünk egymással őszintén, Gregorius úr, kezdtem.
Ettől a felvezetéstől szökkent egyet ilyettében.
A lelkész úr minden bizonnyal emlékszik még a pár héttel ezelőtti társalgásunkra neje egészségét illetően. Nem kívánom feltenni azt a tapintatlan kérdést, hogy miként tartotta magát lelkész úr az akkori megállapodásunkhoz. De csak annyit mondok. Ha már akkor tudtam volna, milyen állapotban van a lelkész úr szíve, még erősebb indokot tudtam volna felhozni a tanács mellett, melyet adni bátorkodtam. Ugyanis a felesége esetében az egészségéről beszélünk hosszabb vagy rövidebb távra, de a lelkész úr esetében könnyen lehet, hogy az életéről van szó.
Egyre szörnyebben festett, amíg beszéltem. Az arca elszíneződött, de nem pirosra, hanem inkább zöldes lilára. Olyan rettentően csúnya látvány nyújtott, hogy el kellett fordulnom. A nyitott ablakhoz léptem, hogy friss levegőhöz jussak, de odakint csak nem füllettebb volt, mint bent. Folytattam.
Az előírás világos és egyszerű. Külön hálószoba. Emlékszem, hogy a lelkész úrnak ez nincs kedvére, de ezen nem lehet segíteni. Ugyanis nem pusztán maga a végső beteljesülés hordoz jelen esetben nagy veszélyt. Szintúgy fontos elkerülni mindent, ami a vágyat felkeltheti, feltüzelheti. Igen, igen, tudom, mit akar a lelkész úr mondani. Idős ember már, ráadásul egyházi férfiú. Én viszont orvos vagyok. Így jogomban áll nyíltan beszélni a betegemmel, és nem hinném, hogy túlzott tapintatlanság, ha rámutatok, hogy egy ifjú hölgy állandó közelsége, ráadásul éjszaka, alig ha nem ugyanolyan hatással van egy lelkészre is, mint bármilyen más férfira. Hány éves is a lelkész úr?
57. Kritikus kor.
Ebben a korban a vágy még a régi, nagyjából olyan, mint korábban, de a kielégülésnek ára van. Nos, igaz, sokféleképpen lehet szemlélni az életet, különböző módokon lehet értékelni. Ha egy vén élfajház ülne velem szemben, természetesen fel lennék készülve az ő szemszögéből teljesen logikus válaszra. Ördög vigye, semmi értelme feláldozni az élet értelmét, csak azért, hogy megőrizzük magát, az életet.
De hisz tudom, hogy az ilyen érvelés teljesen idegen a lelkész úr világnézetétől. Leültem az íróasztal elé, és digitáliszt írtam fel neki. Amikor átnyújtottam a receptet, még hozzátettem.
Az sem tesz jót a lelkész úrnak, ha végig a városban marad ezen a forró nyáron. Egy 6 hetes fürdőkúra nagyon jót tenne. Purla, vagy Ronnebű.
Természetesen ez esetben egyedül kell utaznia.
Dr. Glass. Előadta Scherer Péter. Írta Hjalmar Söderberg. Fordította Papolci Péter. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A második részt hallották.
A felvétel 2008-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 22-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Tér, idő. A tudományvilága az M1 Kossuth Rádióban.
Non est volentis, Nékve currentis, sed miserentis dei. Egy régi ház felirata volt ez a határszéli kisvárosban, ahol 1923 őszén heted magammal felvettek a katonai alreáliskola második évfolyamába. Ha jól emlékszem, szeptember 3-a volt.
Ezzel az idézettel kezdődik Medve Gábor kézirata Ottlik Géza iskola határon című regényében. 1923. szeptember 3-a hétfőre esett, sütött a nap. A monarchia széthullása után a valódi végvárá lett kőszegi iskola és az ott folyó katonai nevelés sokkal fontosabbá válik, mint akár 10 évvel azelőtt a császár és király korban. Hogy miért adnak 10 éves gyerekeket katonai iskolába? Családi hagyományból, anyagi körülmények, vagy esetleg a biztos egzisztencia reménye miatt? Lehet. De a könyv, mint tudjuk, nem erről szól, azaz nem csak erről, hanem a lélek szabadságáról, az érzékelés szabadságáról, ehhez pedig az kell, hogy ne tartsanak semmilyen rabságba. Persze, az élet nem ilyen egyszerű, sőt, elég viszontagságos. Fölösleges viszontagságok. Ottlik Géza és Kőszeg. Lánci Ágnes műsora. Fűzfa Balázs irodalomtörténésszel, az Ottlik életmű kutatójával Kőszeg főterén állunk 2009. június 3-án, ami szerdára esett, a szél nagyon fújt, de sütött a nap.
Ennek a háznak az oromzatán olvasható az a pálapostoli mondat, amelynek külön szakirodalma van a bibliakutatók nagy-nagy társadalmán belül, de a legklasszikusabb és az Ottlik által is használt formula az úgy hangzik, hogy nem azé, aki akarja, sem azé, aki fut, hanem a könyörülő istené. Nagyon sokan, akik olvassák a regényt, még olyanok is, akik írnak róla, nem mindig tudják pontosan, hogy ez a mondat, ez Kőszegen hol található, és többen az iskolához társítják, hogy az iskola épület a falán, oldalán, tetején, alján, valahol folyosóján olvasható, mint ahogy sok más fontos motívum kapcsolódik magához az épülethez, de nem. Azt nagyon fontos tudni, hogy ez a mondat, ez az iskola határon szűk világán kívül található Kőszeg csodálatos főterén, amely nem csak az időknek állít így örök emléket, hanem ennek a háznak is emléket állít egy időtlenségében is megragadó regény az iskola határon. Hát, hogy a szöveg maga mit jelent, abban én nem is mennék bele, mert nem vagyok bibliakutató, de a legfontosabb hozadéka, a mögöttes tartalma mindenképpen a kegyelem, amiről a regény szól, illetve az, hogy a saját sorsunk építését mennyiben vehetjük a kezünkbe, a kiszolgáltatottság legmélyebb bugyraiban is akadhat-e annyi remény, derű, annyi megfontoltság, annyi tudatos választás, szabad akarat, amellyel az ember a saját sorsát kezelni tudja, a döntéseit meghozni képes. Olyan hangulata van ennek a térnek, amelyik Ottlik ott a maga valóságában is megragadta, meg hát szimbolikusan is. És hogy ez a mondat itt van, valami egészen különleges fogódzót jelenthet időben és térben, éppen elvegyülni, meg elvesződni készülő ember számára, hogy újra megtalálhassa a saját idejét és a saját terét.
Aranystrut szálloda, Bencés gimnázium, templom és várfal, majd egy szűk utcán végig, át a felduzasztott patak hídján, a kis híd után a főkapu, végig az allén, az iskoláig. Az egykori Arreál szépen felújított épületében 1958 óta gyógypedagógiai intézet működik, most dr. Nagy László nevét viseli. Az iskola igazgatója Rába István.
Ahogy a keresztül ment a front, a katonai Arreál iskola nyugatra költözött és felmorzsolódott. Orosz csapatok kerültek ide az épületbe, és egészen 57 nyaráig itt állomásoztak. Képek és dokumentumok tanulsága szerint nagyon leromlott állapotba hagyták itt az intézményt. Hidakat felrobbantottak. A harmadik emeletről lehetett látni a földszintre, csak a főfalak álltak tulajdonképpen, és hát ahogy tetszik, újra kellett építeni ezt a épület együttest, hiszen nem csak egy épületről van szó. És ezt végezték el annak idején az elődeink névadó igazgató vezetésével, irányításával.
Szóval jött, hogy Ottlik Géza legyen az iskola neve?
Szóba jött, nagyon nagy vita volt. Megkérdeztük ebben az ügyben az öreg urak véleményét is. Ők nagyon tisztelve Ottlik Gézát, az egy máskor volt, az egy más időszak volt, az egy más történelmi pillanat. Most döntsön a mostani funkciónak megfelelően az itt lévő nevelőtestület, illetve a fenntartó. És hát ilyen döntés született, hogy az alapítóigazgató nevét vettük fel, de azért szeretném elmondani, hogy büszkén mondjuk, hogy mi az Ottlik féle iskola határon intézményben vagyunk. Ettől is vannak olyan kapcsolataink, amilyenek tanárképző főiskolától elkezdve, gyógypedagógiai tanárképző főiskolától.
És az egykori növendékekkel is jó kapcsolatot ápolnak ezek szerint.
Vannak az alapító tagok, ők már lassan 90 évesek lesznek, és minden iskola év végén valamiféle rendezvényt szerveznek. Tehát ide járnak vissza, nem csak az innen Arreál iskolából már a Maros-szigetre vagy Erdélybe került fiatalok is, hanem a pécsiek, a soproniak, a budapestiek is. Ez az egyedüli alma máterük, és mi nagyon nagy szeretettel és tisztelettel fogadjuk őket. Most is lesz egy kiemelkedő ünnepség, ahol közösen egy szoboravató ünnepét fogunk rendezni. Másnap pedig az ő történelmi katonai relikviáikat fogják bemutatni egy állandó kiállítás keretében. Tehát bárki, aki belép az intézményre, főépület főbejáratán, a szembe találja magát, egyrészt az emléktáblákkal, más pedig ezzel a kiállító helyiséggel, ahol megtekintheti ezt az állandó kiállítást.
Elindultunk Fűzfa Balázssal és az iskola gondnoknőjével, Lindner Sándornéval feltérképezni az egykori színhelyeket. A boltíves éttermet, ami ma is úgy néz ki, mint annak idején. A hálótermeket, a két oldallépcsőt és a fő lépcsőházat, ahol az Ottlik emléktáblán az a sor áll, 3 év például egyáltalán nem telt el, hanem van.
Amikor mi 95-ben ezt az egész Ottlik kutakodást elindítottuk az első diákcsoportommal, akkor ugye a kiinduló pont az volt, hogy ezt a helyet nagyon kevesen ismerik. Még a magyar irodalmi köztudatban sincs benne, hogy ez létezik. Az iskola határon terei a valóságban is elérhető, megtalálható terek, és az ottani érzések a valóságban is átélhetők. Lehet úgy is olvasni ezt a regényt, hogy jártam ott, lehet úgy is, hogy nem jártam ott. Ez volt az egyik legfontosabb célunk, hogy tudjanak róla, hogy van, hogy ide el lehet jönni osztályokkal, kirándulni akár, és hogy legyen végre egy emléktábla, mert az sem volt. És a mostani következő célunk az, hogy az 50. évfordulón itt egy nagy konferenciát rendezzünk az Ottlik kutatók és érdeklődők számára, és hogy a 100 éves évfordulón legalább sikerüljön egy Ottlik szobrot avatni itt az arborétum kertben, vagy a Gyöngyös pataknál a jelenlegi tervek szerint. Ezen még sokat kell dolgoznunk, de a tábla már megvan, és hogyha itt szembe lesz az emlékhely, ahol a különböző relikviák, Ottlik szavával szólva erekék is láthatók lesznek, akkor valószínűleg ez a referencialitás is elkezd működni, ahogy azokat az erekéket, amelyek az egykori katonaiskolások számára, mint tárgyi emlékek borzasztó fontosak, az Ottlik regényben, mint a szerencse dió, vagy a lanterszáda, vagy a tanítás, vagy az itteni élet abszolút konkrét tárgyai, a sapó, a medvesapó például, mert nyilván lesznek itt egyenruhák is, tehát hogy ezek hogyan kerülnek be egy másfajta szakralitásba, hogyan kerülnek be egy másfajta értelmezői hagyományba a regény által, nem csak a közvetlen dokumentaritás világába. Hiszen annyit azért mindenképpen el kell mondani, hogy a egykori katonaiskolások többsége nem szereti Ottlikot, és nem szereti a regényt.
Év például egyáltalán nem telt el, hanem van. Ez a mondat jól kifejezi az emlékek elmúlhatatlanságát. Persze lehet nosztalgiával is emlékezni, és lehet szép irodalmi tükörben vagy dokumentumfilmben, mert ez mind kifejezi a dolog lényegét.
Mi a Kisfaludi Andrással csináltunk egy dokumentumfilmet erről a kőszegi Arreálról.
Fakon Balázs, dramaturg.
Volt egy nagy összejövetel, a régi szőgelályosok összegyűltek, és aztán persze az egész iskolának a történetét feldolgozta Kisfaludi. Sok szőgerályos szitta az Ottlikot, mondván, hogy a saját fészkébe belepiszkít, hogy milyen rossz történetet ő mond el a szőgerályról, ami nem is volt igaz. Persze, ők amikor jártak, ezek már fiatal emberek voltak, akkor már az nem volt igaz, hanem olyan ember, aki a Cipinek kortársa volt, az azt mondja, hogy nagyon-nagyon pontos, minden szava igaz, minden szava megtörténhetett, és meg is történt, sőt, még különbek is megtörténtek. Óriási különbség volt, mert ugye jött a Klebersberg-Kuno-féle reform, akkor már egy normális iskola volt.
Klasszikus monarchiabeli osztrák iskola volt. 1853-ban Jelas is tette le az alapkövét, és 56-tól mint osztrák katonaiskola működött. Tehát ez volt a múltja. Na most hirtelen a Trianon után maradtak azok a magyart is törve beszélő altiszti nevelők, és a tisztek egy része is, meg egy szegénység az országban, hogy tulajdonképpen az Ottlik korszakban, aki 3 évig volt ott, 23-tól 26-ig, másodikba került be, egy ilyen túlszabályozott, a Ferenc Józsefi korra jellemző szollateszka, rideg kaszernya szellemmel találkozott. Az osztrák, porosz, herbarti filozófiára épülő iskolai és nevelési rendszerből szép halkan és apró lépésekkel, karizmatikus vezetőknek a irányításában átsúszott egy ilyen angolos rendszerbe.
Húsvétkor, karácsonykor és a nagy szünetben mindig hazamehettünk. Egyszer húsvétkor sem mehettem haza valami büntetésből kifelé. Hát a nővérem rögtön jött kétségbeesve, hogy mi van az én öcsikémmel. Én meg nagyban kriketteztem, és nagyon jól éreztem magam. Egyáltalán nem fájt, hogy nem mehettem haza. Valahogy azzal leszámoltam.
Mosakodás, lefekvés, ágy, bevetés, tisztálkodás, cipőtisztítás, ennek mind megvolt a maga ideje, és akkor megmondták, hogy gyerünk most cipőt puszolni. A negyedévesek, mint öreg katonák, illetve mint raj és század parancsnokok működtek ebben közre. Ők mindent megmondtak. De különben is, hát élelmesnek kellett lenni.
Magas gallérunk volt, képzelje, 10 éves gyereknek ilyen kráglia volt, ami régent az osztrák-magyar monarchiából, ugye, hát a szúrt, itt szúrt, ott, amikor lehetett, levettük, de mindig föl kellett venni a sapkát, abba kellett járnom. Mi azt sem tudtuk, hogy mikor veszünk inget, újat, mert mindig adták. Most ezt kell fölvenni.
Egy 10 és fél éves gyereknek egy hónap után a vállára kellett akasztani a kis puskát, és elmenni lövészetre. Ma azt mondják, hogy mi egy kis gyerek, lőfegyver. Hát lőfegyver, persze. Meg kell tanulni.
Az egykori cőgerek, Ráskai Pál, tábori tüzérfőhadnagy, Neszmély Endre, páncélos százados és Basó József, páncélos főhadnagy, akik egy 2001-ben készült felvételen szólaltak meg. Ottlik Géza a 70-es években a BBC magyar adásában Siklós István kérdésére, hogy kell-e neki kompromisszumokat kötni, így válaszolt.
Nekem szerencsém volt. Mondjuk a katonaiskolában megtanultam egy csomó dolgot, hogy hogy lehet a terrorral és az erőszakkal szemben. Már milyen gyáva vagyok, jobb neki menni és hasba rúgni őket. Utána rettenetesen összevernek, de másodszor már óvatosabbak, és akkor ha látják, hogy mindig rúg az ember, akkor harmadszor már békén hagyják. Ugye, az ösztönös gyáva erőszakkal el lehetett távolítani a túlságosan fenyegető követeléseket.
Homola és a varjú megint hátra vittek. Szeredi vízfestékkel festegetett, nem nézett fel. Ahogy a gyűrű körülfogott, éreztem, hogy baj van. Most fogják elkezdeni. Merényi félig elfordulva burgerral tárgyalt halkan. A varjú alig észrevehető kegyetlen vigyorgásából kiolvastam mindent. Pedig lehetséges, hogy tévedtem. Mégis így láttam. Hiába. Vége. Kezdődik. És elvesztettem a fejem. Elkaptam Matej karját, és magamhoz rántottam. Pofozni kezdtem. Különben is jobban utáltam őt Merényinél, talán még a varjúnál is. Váratlan volt a viselkedésem, s Matej kapott vagy 5-6 pofont, mielőtt letepertek. A lábát elkaptam esés közben, és fogtam végig görcsösen. Ő is leesett. Nagyon összevertek. Azonban sikerült szerencsésen esnem a bal oldalamra, és a jobb térdemet fel tudtam húzni a mellemig. Így a hasam védve volt mindvégig. Matej ordított, a bokáját fogta le.
hálótermek ma.
Ennél nagyobb volt eredetileg. Hány gyerek lakik?
Most nagyon kevés. 7.
És akkor ez úgy nézett ki, hogy tovább tartott ez a szoba, vagy ez a terem?
A 2 egybe volt nyitva valószínű. Igen. A boltív az eredeti. Én 76-tól vagyok itt, ebbe az intézménybe, tehát 33 éve. Akkor 36 vaságy volt egy-egy ilyen blokkba. Ahhoz képest ez a 7 fekvőhely, meg a másikba is ugyanannyi. 14 fiatal él itt a mindennapjait, ők az úgymond örökös tagok. Tehát ők, nekik a karácsony, a szilveszter, a húsvét, ők mindig itt élnek.
És hogyha kinézünk,
igen, akkor látjuk akkor az Alpok nyúlványait, és ott látszik a Kálvária templom.
Igen.
És ez azért megható, mert a édesanyám konyhaablakából ugyanúgy látom a Kálváriát. És a nagymamám annak idején mindig azt mondta, hogy a Reál, és hogy ott olyan szép emberek vannak, és én ezt el nem tudtam képzelni, mit jelent, és itt dolgozom ebbe az intézménybe.
Mert hogy mindig is híre volt.
Mint a polgári alkalmazottak, konyhások, akik itt dolgoztak, azért kikivittek egy-egy hírmorzsát.
Az épület legfelső szintjén van a kápolna, medve hajnali időtöltésének helyszíne.
Nagyon nehéz megmondani, hogy itt mi az eredeti. Igazából mi végül is nem jutottunk el a diákokkal odáig, hogy fölkutassuk tárgyszerűen azokat a dokumentumokat, illetve azokat az épület elemeket, amelyek abból az időből megőrződtek, holott valójában a kutatásunk azzal a céllal indult, hogy a valóság vonatkozásoknak a regényben való szerepét, poétikai vonatkozásait megkeressük, csak kijöttünk ide, és elvarázsolt bennünket az egész, és úgy éreztük, hogy inkább akkor mi is elkezdjük ezt a környezetet a létezésünk részévé tenni, akár Oszlikkal szólva, úgy átélni, hogy ez a létezés maga, ha itt van az ember, vagy ezáltal közelebb juthat a saját maga megismeréséhez, vagy valamilyen létezés technikák révén juthassunk közelebb egymáshoz. Igazából elvarázsolt a hangulat, és fontosabbá vált az, hogy annak az egésznek, amit az iskola határon szimbolikusan jelent, mondom, az lett volna a hivatásunk, hogy mind szöveget vizsgáljuk meg, és a szövegnek a valóság vonatkozásait, és pantott bennünket a várakozással ellentétben az a valóság, amelyből ez a regény született. Miközben én a diákoknak azt tanítottam, hogy a szerző meghalt, és hogy a szöveg az, ami igazán fontos, a szerzői szándéktól függetlenül, a közben kőszegen szembesülnem kellett azzal, hogy ezt a kettőt egymás melletti azonosság lehetőségként kell átélnünk és érzékelnünk. És aztán már nem is akartam elválasztani magamban sem azokat az élményeket, amelyek az iskola határon világához, mint embert kötnek, azoktól az élményektől, amelyek engem az iskola határon világához, mint szakembert kötnek. Állandóan próbálgatom ugyan egyre inkább magamat ehhez a poétikai világhoz szakemberként is kötni, de ahányszor ide kijövök, ez a varázslat újra megismétlődik, és akkor elsősorban mindig úgy érzem magamat, hogy én is egy 8-9-10-12 éves diák vagyok, aki szembenéz ezekkel a falakkal, szembenéz Kovács Garibaldival, míg végül eljut odáig, hogy szembenézzen a mellette ködben csuklózó Medve Gáborral. És hogyha ebben a teremben állunk, ugye ez tulajdonképpen az egykori kápolna. Odáig se jutottunk el, hogy a kápolna egyes részleteit azonosítsuk, mert ugye ez is egy teljes lepusztult állapot után többszörös felújításon keresztül jutott el ahhoz az állapothoz, amelyet most látunk. Mert aztán végül is mindig oda jutottam, hogy persze van a valóság és van a regény, amelynek nagyon fontos köze van egymáshoz, és nagyon fontos pókfonalak kötik össze a kettőt. De nyilvánvaló, hogy a kettő teljesen különbözik egymástól. Amikor az ember már eljut oda, hogy azonosítani kellene a regénynek bizonyos elemeit, és pontosan megnézni, hogy a lépcsők hol koptak egy millimikront, és hogy a medve hova ment a hajnalban a kápolnába, akkor viszont hirtelen az ember mégiscsak úgy érzi, hogy elveszik valami a szövegnek az üveggömbszerűségéből. Hogyha én elkezdem pontosan ezeket a millimétereket keresgélni, kulcsukakat keresgélni, szobortalapzatokat, meg nem tudom én miket, nehogy megsértsem a regénynek ezt a megsérthetetlen egyszeriségét, ami teljesen megkülönböztethetővé teszi, és meg is különbözteti az adott valóságtól.
A parkban a kerítésfal, melyen át medve megszökött. Ma már nem tudjuk azonosítani, de a szabadulás egyik útját, a gyengélkedőt igen, ami ma is orvosi rendelő, és ablakából látni lehet a szombathelyi országutat, vagy a sportpályát, ahol a gyűlölt felsőévesek legyőzhetők voltak.
Most mindjárt odaérkezünk ahhoz a futópályához, ahol a nagy 4x100-os, ezt megint persze csak jelképesen mondom, futásai zajlottak, vagy a kórházhoz, ahol az a bizonyos nagy jelenet lejátszódik Medve és BB között, amelyet most már újabb olvashatok a regény homoerotikus vonatkozásai szerint is, vagy az emberi test megjelenésének különböző szimbolikus formája a regényben. Sári László írt erről, nem pontosan idéztem a címet, egy nagy tanulmány, de már egyre többen kezdenek erről beszélni, vagy erről is beszélni, a Muzillal összevetve is persze a Törlesz iskolaival, hogy ezek a szimbólumok, a 30 méterre állunk a Szombathelyi országúttól, és ugyanaz az égbolt van fölöttünk, amely a regényben megjelenik, szóval ezek nem hagyják érintetlen az embert. Itt van a futópálya. Már 70 éves irodalomtörténész is lefutott be itt a távot, és azt mondta, hogy hát én most jutottam közel Ottlikhoz. Biztos, hogy a létezésünk alján valahol ezek a hajósúlyok ott vannak.
Medve Gábort mi mindig vezeték nevén, Medvének hívtuk. Csak az utóbbi években kezdtük néha kisé félszegül Gábornak szólítani, a civil barátaihoz alkalmazkodva. Küldött nekem egy paksamétát, mondtam. He? Vagyis, hogy kicsoda? Medve. He? Ez a he most azt jelentette, hogy mi a szösz. Hát onnét is jár a posta, mármint a túlvilágról, mert Medve már nem élt. Bólintottam. Néhány hete kaptam meg. Cukorspárgával összekötött kéziratkötek volt, a külsejére ceruzával ráírva, BB-nek halálom esetén átadandó saját kezébe. Ha már ő sem él, kérem olvasatlanul elégetni.
Ez a cukorspárgával átkötött kézirat indította el azt a pletykát, ami megkérdőjelezte Ottlik szerzőségét.
Akit feltételeznek írógyanánt, Örlei Istvánt, az legalább olyan kezdő volt, pályakezdő volt akkor, amikor ezt írhatta volna, hangsúlyozom, írhatta volna, mint Ottlik Géza abban az időben.
Kelecsinyi László, irodalomtörténész.
Teljesége valószínűtlennek tartom én, hogy Örlei István írta volna. Ezt Ottlik Géza írta újra, kegyetlen, majdnem évtizedes munkával a tovább élőket, egy egész más regény lett belőle. Hát ugye ismert a történet, hogy visszavette a már elfogadott regényt a kiadótól, mert úgy látta, hogy Schöpflinnek az arckifejezésében, a szemöldök ráncolásában van valami, hogy hát ez jó-jó, elfogadható, kiadható, de hát azért nem olyan nagyon jó. Visszavette, egy picit én, bár ezért megróttak, meg vitatkoztak velem, hogy talán azért vette vissza, mert 49-ben, amikor ez a kötet nyomda, úgymond nyomdakész volt, akkor már érezhető volt, hogy mi történik Magyarországon. Megtörtént a kommunista hatalomátvétel, Rákosiék egyeduralma közeledett be és következett, és gondolhatott ő arra, hogy hát épp most írjon ezekről a polgárcsemetékről, tiszti árvákról, katonacsemetékről egy regényt, hogy ez megjelenjen, és akkor ebből mi lesz? Félretette, évekig nem dolgozott rajta, mert hát reménye nem lehetett a megjelenésre, fordítóként robotolt, és csak a forradalom után kezdte újra, mert van egy nagyon érdekes elhallgatása a regényben, ugye tudjuk, hogy 57-ben kezdődik a Lukács fürdő teraszán, és jött a medve kézirattal. Miért jött a medve kézirattal? Nincs leírva a regénybe. Vagy azért jött, mert diszidált, emigrált, elment medve, vagy azért, mert esetleg meghalt, és valaki más is küldhette ezt a kéziratot, aki megtalálta. Ez szépen el van hallgatva a regényben, mert nem akart támadási felületet adni magának 59-ben, amikor még perek folytak, és még kivégzések is 56 következtében, de a figyelmes olvasó ezt észreveszi. Ottlik tiltása ellenére, mert ugye Ottlik azt mondta a végrendeletében, hogy minden olyan művét, amely nyomtatásban megjelent, ki lehet adni újra, de egyetlen olyan művét se adják ki, amely az ő életében nem jelent meg. Ennek ellenére Lengyel Péter jogutód és a hagyaték szellemi gondozójának a döntése volt, hogy válaszul erre, hogy nem Ottlik írta az iskolát, ő közzé tétette a továbbélőket. Akkor úgy ezután úgy megnyugodtak a kedélyek, de szerintem inkább azért, mert a dolog úgy elhalt, csönd lett körülötte. Most Ottlik ilyen talán kegyelmi, talán purgatóriumi állapotban van, hogy nem nagyon szerepel. 2012-ben lenne ugye 100 éves, majd akkor biztosan sokat fogunk megint szavalni és írni Ottlik Gézáról.
Az iskola határon ős változata a továbbélők ott van Ottlik hagyatékában. Először 1999-ben a Holmi folyóiratban jelent meg 4 folytatásban. Ottlik növendék jól nevelt, bár egy kicsit elkényeztetett, így jellemezték nevelői. Erős kezet igényel, helyes irányba terelése különös gondot okoz. Ezt már a Főreálban írták róla. Édesanyja leveleiben alkalmazkodásra inti, hogy meg kell tanulnia, miként kell emberek között élni.
Inkább fordítva, írja Ottlik a Budában. Tanulják meg az emberek, miként kell körülöttem élni. Erről a 30-as, de még a 40-es és 50-es években sem értesültek az emberek. Közreműködött archív felvételről Végvári Tamás, Lánci Ágnes műsorát hallották. Az ismeretterjesztő műsor felvétele 2009-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, június 17-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől, a Dunán.
Eltévedt herceg vagyok.
Két színész legenda.
Mondja, jutottam eszébe valakinek.
Rutkai Éva és Latinovics Zoltán felejthetetlen alakításai a filmvásznon.
Hogy megy a munka?
Kedélyes szakma.
Erre van éppen engedélyünk.
Ez nem magának való társaság.
Fotóháber, tanulmány a nőkről, holnap 20 órától az M1-en.
Műsorajánlót hallottak.